Egy barátomnak a történetét szeretném kezdeni. Hát egy különleges ember, nem sok ilyennel találkoztam. Fogta magát, és gondolt egyet, és elment gyalog egészen, hát nem is tudom, hogy Kenyáig, vagy tehát valami ilyen távolságba, Afrikába. És mondjuk olyan fizimiska volt, mint Szilárd, és hát nem kimondtan az urat követte, valamiért elege lett itt a dolgokból, aztán neki látott a világnak. És ami miatt ezt mondtam, hogy hát volt neki egy édesanyja. Nem tudom, el tudjátok-e képzelni, hogy miket élt át az édesanyja. Hát ez még 20-25 éve volt, úgyhogy hát nem volt akkor mobiltelefon, meg semmi. Tehát körülbelül annyi volt, hogy viszontlátásra édesanyám, és hát több év múlva látta őt az édesanyja. Aztán azóta megtért egyébként, és most már az úrral jár, és itthon van. De hát szerintetek mit csinált az édesanyja ebbe a 2-3 évbe? Hát imádkozott. Ő hívő volt egyébként, az édesanyja. Hát semmi más nem csinált, csak imádkozott szinte folyamatosan. Ő érte, nyilván volt a szívébe aggodalom is, és ez az ember egy darabig nem valószínű, hogy ezzel foglalkozott, de hát ő ismerte a szüleit, és tudta, hogy valaki imádkozik érte, és hogy őt visszavárják. Hát nem tudom elképzelni, hogy miket élhetett át ez az édesanyja, hogy ez milyen volt, bár ismerem az édesanyját is, és egy csupa szív és vidám hölgy, tehát nem keseredett ebbe bele, mert aztán vissza is kapta a fiát. Azért mondtam ezt a történetet nektek, mert van olyan idő, amikor imádkozunk másokért, és van olyan idő, amikor imádkoznak értünk. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy kik szoktak imádkozni, értetek? Tudtok-e önöket, akik imádkoznak, értetek? Hát szerintem mindenki tud ilyet. És nem tudom, kíváncsiak vagytok-e, hogy akik imádkoznak, értetek, azok mit is imádkoznak, értetek? Kíváncsiak vagytok? Én is szoktam imádkozni egyébként, értetek, meg szerintem ti is szoktatok, én értem, egész biztos. Hát most nem mondanám el név szerint, hogy kiért mit szoktam imádkozni, lehet, hogy nem is szeretnétek, de személyesen lehet, hogy érdekelne a dolog. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy akik engem szeretnek és az Úr elé visznek, hogyan is imádkoznak értünk. Mert amikor Isten előtt vagyunk, akkor azt gondolom, hogy akik egyébként is igyekeznek őszintén élni az életüket, olyankor még inkább őszinték vagyunk. Isten előtt nem szoktunk butaságokat mondani, nem? Nem szoktunk olyan dolgokat mondani, mert azt mondjuk, hogy hát már mi is tudjuk, hogy ez nem teljesen igaz. Amikor esetleg valaki megdicsér engem a rettenetes prédikáció után, hogy Laci, de jó volt. Hát ezt örömmel veszem, hogyha bátorítotok, ha van ilyen. De amikor imádkoztok, akkor nem mondunk ilyeneket, hanem akkor oda visszük egymást az Úr elé. És mindezt a kis hosszú bevezetőt azért mondtam, mert ma egy olyan igét fogunk megnézni a Bibliában, amikor valaki értünk imádkozik. Hát biztos kitaláljátok, hogy ki ez a valaki. Ez a valaki Jézus Krisztus, aki a szenvedése előtt, úgy hívja a Biblia, hogy Jézus főpapi imádsága, imádkozott értünk. És hát szeretném megkérdezni, hogy kíváncsiak vagytok, hogy mit imádkozott értünk? És most szeretném, hogy ezt ne úgy olvassuk majd el, hogy hát mint egy ige, ami 2000 évvel ezelőtt Jézus mondott, és milyen érdekes, és fontos nekünk. Ez jó, ha így van bennünk, de azt kérem, hogy személyesen, ahogy most Laci, nem beszéltünk vele össze, személyessé tette ezt az igét. Most próbáljuk meg ezt az igét teljesen személyesen gondolni. És egy picit visszaemlékezni erre a fiatal emberre, aki hosszú utat járt, és az édesanyja imádkozott érte, hogy mit is imádkozott értünk Jézus a kereszt és a feltámadás előtt. És ahogy Laci is mondta, mindannyiunkért, hiszen ott benne van, bár ezt most nem fogjuk felolvasni, de később majd benne lesz az, hogy, hogy de nem csak értük könyörgök csupán. Tehát ha valaki azt mondaná, hogy ez a 12 tanítvány, akkor szeretném mondani, hogy nem, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek bennem, hogy mindjárt egyek legyenek. Tehát szeretném kérni, hogy most személyesen hallgassuk ezt az imádságot, hogy belehallgathatunk a világ urának az imádságába, amit személyesen érted, mondott el. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl, amikor Isten igét olvassuk az ige és az Úr iránti tiszteletből, és János evangélium a 17. rész, 14. versétől fogom olvasni Isten igéjét a 19. versig. Ez az Új Szövetség 128-as oldalán található az újfordítású Bibliába, tehát János evangéliuma 17-14-től. És Jézus mondja ezt imádságban az Atyának. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal. A te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, hogy megismerhettünk téged, hálát adunk neked azért, hogy meghallhattuk a te szavadat, és hálát adunk neked azért, hogy te otthagytad a mennyei dicsőséget azért, hogy lejöjjél hozzánk, és szólj hozzánk, és megments bennünket. Hálát adunk azért, hogy te valóban oda szentelted magadat. Mi értünk. Köszönjük neked ezt, Uram. És köszönjük ezt a drága kincset, hogy beletekinthetünk a te személyes imádba, amit értünk, mondtál. Hálát adunk ezért, Uram. És most kérünk téged, hogy tedd elevenné számunkra mindezt. Szólj hozzánk, bátoríts bennünket, vezess bennünket, ints bennünket, taníts bennünket. Megnyitjuk a mi szívünket, Uram, és megvalljuk, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Tudjátok, hogy ez az év egyházunkban a látható szeretet éve. Most nem vetítettem ki, de van itt egy kis könnyjelző. Ezt osztotta ki az egyház sokaknak. És azt szeretnénk, arra koncentrálunk ebben az évben a közösségünkben, hogy legyen ez a látható szeretetnek az éve. És azt is tudjátok, hogy ebben az évben egy sorozatban vagyunk, hogy minden hónapnak van egy témája, amikor arról gondolkozunk, hogy ezt a látható szeretetet hogyan tudjuk megélni, illetve ez a látható szeretet az Istennel való kapcsolatból ered, ahogy a 2 Korintus 4.6-ban le van írva, hogy Isten gyújtott világosságot a mi szívünkben, azért, hogy ez a kapcsolat éljen. És tudjuk, hogy az Istennel való kapcsolat az csak konkrét dolgokban él. Tehát nincs olyan, hogy valaki éli a világban az életét, semmi nem szól az életében Krisztusról, de ő egyébként kapcsolatban van Istennel. Ilyen nincsen. És próbáljuk meg összeszedni, hogy mi volt eddig, amivel foglalkoztunk. Valaki emlékszik, hogy januárban mi volt az a téma, amiben ez az Istentől való kapcsolat élhet, és megmutatkozhat? Tervezés, valaki azt mondta, hogy a tervezés, tehát a terveinkben, hogy miket tervezünk az életünkben, ebben meg tud mutatkozni az Istennel való kapcsolat. Tulajdonképpen ebben benne van az Istennel való kapcsolat. Ha olyan terveink vannak, ami az Úrtól van, akkor ez már egy kapcsolat. Aztán mi volt a februárnak a témája? Az a család, vagy úgy mondanám, hogy a családi helyzetünk, tehát, hogy ebben mindenki benne van, mert mindenkinek van valamilyen családi helyzete, az egyedülállótól, a nagycsaládosig, az elválttól, az özvegyig, a gyereken át. Tehát nincs senki, akinek ne lenne családi helyzete, és arról volt szó, hogy a mi családi helyzetünkben hogyan mutatkozik meg az Istentől a kapcsolat. És ahogy éppen majd fogok Szilárd bizonságtételére sokat utalni, bár fogalmam nem volt, hogy miről fog beszélni. Még Szilárdot ennyit szerintem összesen nem hallottam beszélni, mert nem egy beszédes, mert de nagyon jó volt ez a bizonságtétel, és annyira átjött ez. És hogy figyeltétek, hogy ő ott valamit, amikor Isten szólt, az ő családi helyzetében megőrzött. És ez milyen fantasztikus dolog. Ebben is él a kapcsolatunk az Istennel. Élhet a kapcsolatunk. Mi volt a tavalyi, a múlt hónap? Az az adakozás volt. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy a pénzügyeink, az anyagi helyzetünk, ami nem tabu téma, hiszen tudjuk, hogy a Biblia legalább annyit beszél erről, mint a dicsőítésről. És emlékeztek, megnéztük, hogy milyen társaságban említi az adakozást, a szentség, az odaszánás, a dicsőítés. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És valakinek, hogyha pénzügyeiben Istennel rendezett formában, akkor kapcsolata van az Istennel. És az áprilisi hónapnak a témája az a szentség lesz. A szentségünk. Ez is egy olyan terület, amiben megmutatkozhat a kapcsolat az Istennel. Nyilván ezek a dolgok, amikről beszélünk, ezek mindenki, ahogy Istennel jár, valamilyen utat jár be, és nem úgy van, hogy megtérünk, és hirtelen mindenben ott vagyunk a 100%-on. És lehet, hogy valamelyik területen előrébb járunk, valamelyikben hátrébb, de a lényeg, hogy növekszünk, haladunk előre, és az a lényeges, hogy ha semmilyen gyakorlati dologban nincs valódi kapcsolatod az Úrral, akkor kimondhatjuk, hogy nincs kapcsolatod az Úrral. Ha viszont már egy dologban elindult ez a dolog, akkor megindult ez a kapcsolat, és egyre jobban, ahogy kiteljesedik az életedben, egyre erősebb lesz a kapcsolatod az Istennel, és egyre inkább vele fogsz járni. Hát a mai igehirdetés témája, tehát a szentség, de nem csak a szentség, hanem a kapcsolat és Krisztusnak a halála és feltámadása, a húsvét, a legszentebb, a legnagyobb ünnep, amit tartani szoktunk, ami a kereszténység lényegéről szól. És azt gondolom, hogy ez a szentségről is szól. Szeretnék ma beszélni a megszentelődésről, szeretnék beszélni a gyümölcs termésről, ami ennek a megszentelődésnek a következménye, és szeretnék beszélni a küldetésről. Ezekről mind van szó Jézusnak az imájában. Az Úr Jézus, mielőtt az életét odaszentelte, mielőtt a keresztre ment, eltöltött az Atyával egy hosszú időt, amikor sok dologról beszélgetett az Atyával. Beszélt arról is, hogy ha van valami más mód, valami más út arra, hogy segítsen az emberiségnek, akkor azt mondja, hogy legyen más, mert emberré lett, és ott volt benne a fájdalomtól való félelem, ott volt benne az, hogy ez nagyon nehéz lesz. De amikor Isten azt mondta, hogy nincs más út, akkor habozás nélkül azt mondta, hogy legyen meg a te akaratod. És ebben az imádságban oda vitte az ő tanítványait, és mindazokat, akik majd az ő szavukra hinni fognak, tehát azokat is, akik most itt vagyunk, és már hiszünk Krisztusban, de azokat is oda vitte, akik most úgy vannak itt, hogy még nem hisznek Krisztusban, de majd hinni fognak. Ugye mi ezt nem tudjuk, mi nem tudunk előre semmit. De Isten tudja. Úgyhogy én kérlek, hogyha úgy vagy most itt, hogy még nem kötelezted el magad Krisztus mellett, de lehet, hogy el fogod kötelezni, még ezt lehet, hogy te se tudod, hogy ez hogyan van, de figyeld ezt az imádságot, hogy hogyan is imádkozik, érted, Krisztus. Szeretném, hogyha elolvasnánk újra, és néhány gondolat erejéig picit mélyebben átnéznénk ezt az igét. Azt mondja Jézus, hogy én nekik adtam igédet. Én nekik adtam igédet. Hogyan is adta Krisztus a tanítványoknak az igét? Hát azt gondolom, hogy velük járt, mondta nekik, tanította, példát adott nekik. Az egész élete erről szólt, Krisztusnak az élete arról szólt, hogy az mennyből lejön, és az ő életével, beszédével, tanításával elmondja az élő igét, az üzenetet. Azt az üzenetet, ami Istennek az üzenete az emberiség számára. Emlékszem, hogy amikor megtértem vagy nem is, még nem is úgy van, hogy megtértem, amikor hitre jutottam, az Isten hitre jutottam, és azt láttam, hogy ez a könyv, hát ez Istennek az üzenete, akkor hatalmas változás lett az életemben. Azt mondtam, hogy hát akkor mi más értelmes dolog lehetne, mint hogy ezt a könyvet tanulmányozzam. Van valami fontosabb? Lehet valami fontosabb ennél, hogyha ezt Isten küldte? És elkezdtem olvasni Istennek az igéjét. És ugyanígy te is, hogyha látod Krisztust az igében, ha kapcsolatban vagy vele, hogyha olvasod, hogyha látsz hívő embereket, és emlékszem, én is a megtérésemnél láttam hívő embereket, és ők az üzenete, Isten üzenetei voltak, Isten igéje voltak a számomra. Akkor tudjad, hogy igen, Krisztus az ő igéjét, az ő üzenetét adta neked. Azt mondja, én nekik adtam az igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogyan én sem vagyok a világból való. Azt látjuk, hogy a világ gyűlölte őket, a tanítványokat. És azt mondja az ige, hogy azért, mert nem a világból valók. Azért gyűlölte őket, mert ezek a tanítványok, ezek ragaszkodtak Krisztushoz, és ők a bűnök helyett a tisztaságot választották. És ez nem tetszett, hiszen be volt rendezkedve az a világ, a farizeusoknak az élete is, a jó megtűrt bűnökre. És hogyha valaki azt mondta, hogy ő másképp csinálja, akkor ez zavaró volt. Hát zavaró volt, hogyha mindenki, emlékszem az iskolában, amikor jártam, mindenki csúfolt valakit, valaki meg nem tette, akkor az nem volt jó. Akkor őt is elkezdték csúfolni, mert zavaró volt. Hogyha a tanítványok elkezdtek élni Krisztus szerint, ez a világnak nem tetszett. Aztán a tanítványoknak kezdett az értékrendjük átformálódni, krisztusi értékrendre, bár még őnekik egy különleges megtérésük volt, mert ők Krisztussal, amikor még a kereszten nem halt meg, előtte kezdtek el járni, tehát nem tudjuk ugyanúgy mi ezt megélni, de mégis már az értékrendjük az változott, és a világnak ez nem tetszett, ez az értékrend. Nem tetszett az az értékrend, amit Krisztus hozott, mert Krisztus azt mondja, hogy őt is gyűlölte ez a világ. Nem tetszett a farizeusnak az az értékrend, amikor ott volt a házába, és bejött a bűnös asszony, és szóba állt vele. Mert ez nem fért bele. Más értékrendje volt Krisztusnak, és más volt a tanítványoknak. És más lett a cél is. A zsidóságnak ott az volt a legfőbb célja, hogy földi birodalmat építsem, és hogy kiűzze őket onnan a rómaiakat, és ezeknek a tanítványoknak meg más céljuk lett. Azt olvassuk tehát, hogy és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Azt mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ezt ismerjük, és tudjuk, és jó föleleveníteni, hogy Jézus nem akar minket kivenni ebből a világból. Ő nem akarja, hogy szerzetesek legyünk, és nem akarja, hogy idő előtt elmenjünk erről a világról, majd azt is látni fogjuk, hogy miért. Viszont azt kérte az atyától, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem mondja azt, hogy a gonosz soha nem fog támadni bennünket. Hát pontosan ezért van az, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Úgy is mondhatnám, hogy nem attól, hogy a gonosz úgymond megpróbálkozzon támadásokkal, hiszen tudjuk ezt, hogyha valaki beletekint az ő életébe, és próbál valami jót csinálni, akkor azonnal jön az ellentámadás, de azért imádkozott, hogy a gonosz ne érinthessen meg bennünket úgy, és most megint utalnék a bizonságtételre, hogy egy olyan érintést legyen az életedben, amivel elvesz valamit, amivel tönkretesz valamit az életedbe. Lehet, hogy a gonosz megkísért téged dolgokkal, hogy hazudjál, hogy ezt csináld, azt csináld, de azért imádkozott Jézus, hogy megőriztessünk a gonosznak az megérintésétől, attól, hogy elvegyen valamit az életünkből. Azt mondja, nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. A tanítványokra úgy néz Jézus, hogy ők már máshová tartoznak. Új életük van. Ők már mennyei polgárok, mint ahogy Krisztus sem ennek a világnak volt a polgára, hanem eljött ide, és aztán ment vissza. És amikor te megváltozik az életed, akkor tudnod kell, hogy Krisztus úgy tekint rád, hogy te már nem ide való vagy, de mégis azt akarja, hogy itt legyél. És itt jön a mai témánk, szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Azt mondja Jézus, azt kéri az atyától, hogy mi megszenteltek legyünk az igazsággal. Tulajdonképpen ez a szentség, ez azt jelenti, hogy különleges célra félretenni. Ezért imádkozik Jézus mindannyiunkért, akik itt vagytok, akár már hívők vagytok, akár keresitek az Urat, akár még nem keresitek az Urat, hogy ő azt kéri, hogy egy szent célra legyetek félretéve. És amikor a szentségről gondolkozunk, akkor lehet, hogy elsőre talán valami olyan jut eszünkbe, hogy az a szentség, amikor bizonyos dolgoktól távol tartjuk magunkat. Az a szentség, hogyha nem hazudunk, hogyha nem paráználkodunk, hogyha nem kiabálunk, és nem követünk el bizonyos bűnöket, és tulajdonképpen ezt próbáljuk valahogy megélni az életünkben, de tudjátok, hogy ezt a farizeusok csinálták. Ezt próbálták, ezt a fajta szentséget elérni, hogy bizonyos dolgoknak úgymond megfeleljenek, és nem sikerült nekik. Legalábbis úgy nem sikerült nekik, ahogy Jézus azt kérte tőlük. Ahogy Jézus gondol a szentségre. Mert meg tudtak tartani sok mindent, és lehet, hogy te is úgy vagy most itt, hogy azt mondod, hogy sok dologban kiváló vagy, sok dologban azt tudod mondani, hogy igen, ebben sikerült valamit tenned, de nem ez a szentség. Nem ez a szentség az ige szerint. A szentség az ott kezdődik, amikor szereted Istent, és azért, mert szereted Istent, ezért a bűnben rosszul érzed magad. Mint ahogy a római levélben Pál mondja, hogy ugye két lehetőségünk van, vagy szolgáljuk a bűnt, vagy szolgáljuk az Istent. És nem lehet a kettőt összekeverni, és aki össze tudja keverni, az nem él szentségben. Tehát a szentség azt jelenti, hogy szereted az Istent, és ezért rosszul érzed magad a bűnben. És ebből aztán persze fakadnak dolgok, de ez a lényege, hogy szereted az Istent, és rosszul érzed magad a bűnben. Hogyha utalok erre a fiatalember, aki elment, szerintem amikor az édesanyjára és a szüleire gondolt, akkor rosszul érezte magát. Mert érezte, hogy az édesanyja szereti őt, szenved, imádkozik érte, és ez hatott az ő életére. Hatott az ő életére. Kérdés, hogy hat-e az életedre Isten? Vagy pedig a szentséget úgy próbálod megélni, hogy bizonyos dolgoknak megpróbálsz megfelelni, és ebbe merül ki, vagy pedig szereted az Istent, és rosszul érzed magad, amikor a lelkiismereted vádol téged. Aztán a szentség azt is jelenti, hogy egy bizonyos értékrended van, amit elhatároztál, amiben döntöttél, hogy megint a bizonságtételre hadd utaljak, hogy volt Szilárdnak egy értékrendje, és ez az értékrendje megakadályozta abba, hogy ne szentül éljen. Ez az értékrendje volt előbb, és nem fordítva. Nem az volt, hogy azt hallotta a szüleitől, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, és akkor hát akkor nem csinálom, hanem volt egy értékrendje, ami kialakult, ahogy Jézus itt imádkozik, hogy szented meg őket az igazsággal. Ahogy olvasod Istennek az igéjét, kialakul ez az értékrended, és az értékrended a szentséged, amiből fakadnak dolgok. És végül a szentség az azt is jelent, hogy mennyei céljaid vannak. Olyan céljaid vannak, amik Krisztustól való célok, és nem e világhoz tartozó célok. És ebből is fakad a te szentséged. Hogyha ezt a három dolgot, tehát az Isten szeretete és a bűnben rosszul érzed magad, az értékrendet és a célokat oda tesszük, és azt mondjuk, hogy igen, ezek ott vannak az életemben, akkor ezekből fakad a szentség. Mert ha valaki rosszul érzi magát a bűnben, akkor ha bele is esett, hogyha meg is környékezte, akkor is onnan azonnal akar menekülni. Ez a szentségre való törekvés. Nem tudsz tökéletes lenni. Nincs senki ebben a teremben, azt gondolom, aki azt tudja mondani, hogy ő amióta hívő lett, mindenben megállt, és egy bűn se követett el. Sőt, ha lenne, azt mondaná rá Isten igéje, hogy nem igaz. De a szentség az, hogy rosszul érzed magad a bűnben, és akarsz menekülni belőle. És ki akarsz jönni, és a szentség az, hogy azért, mert rosszul érzed magad a bűnben, nem mész bele. Nem akarod elkövetni. Ez egy belső dolog, amiért Krisztus imádkozik, és ez az igéből fakad, Isten igéjéből, Krisztus ismeretéből, hogy nem érzed jól magad a bűnben. Azt gondolom, hogy talán sokan átéltük ezt, ugye? Amikor belementünk dolgokba, már mint hívők, és nem éreztük jól magunkat benne, mert nem vagyunk már ebből a világból valók, máshová valók vagyunk. És hiába mondja nekünk a világban bárki, ugyan már, hát most ez nem olyan nagy dolog. Hiába mondja, hogyha van egy barátod, aki nem hívő, és látja, hogy össze vagy törve, már valami rosszat csinált, és elmondod neki, és azt mondja, ne hülyeskedj már, ez miért probléma? Hiába mondja neked, mert te rosszul érzed magad benne, mert szereted az Istent, és rossz neked a bűnbe lenni, és ezért törekszel, hogy kigyere belőle. Az értékrended, ha döntöttél értékek mellett, ebből fakad a te szentséged. Mint ahogy Ászáf a Zsoltárban írta, hogy körülnézett a világban, és látta, hogy mindenki rettenetes módon él, és még azt is észrevette, hogy akik szörnyű módon élnek, istentelenül, azok jobban élnek. És kezdte őt zavarni ez a dolog. És azt mondta, hogy hát akkor már ő is inkább már így él, mert már elege van ebből a dologból. Csak egyszer, amikor ezt így kimondta, fölvillant egy lámpa a fejébe, az értékrendje, és azt mondta, hogy hát de hogyha én ezt csinálom, akkor megtagadom azt az értéket, amit kaptam a szüleimtől, amiben én hiszek, ami vagyok, és azt mondta, hogy nem. Ez a szentség. Amikor van egy értékrended, egy Biblián, egy igén alapuló értékrended, és még amikor az érzelmeid és a vágyaid még abba az irányba is mennek, azt tudod mondani, hogy nem. Te nem azért mondod, mert tilos, nem azért mondod, mert rá vagy kényszerítve, hanem azért, mert van egy belső értékrended. És ezért imádkozik Krisztus, hogy szenteld meg őket az igazságtól, mert ez az értékrended, ez az igéből fakad. És aztán ott van a harmadik szentség, a célod. Ha van egy jó célod, akkor az erőt fog neked adni, és segítséget fog neked adni, hogy szentségben éljél. Hát ismerjük a példát, hogy a sportolóknál, hogy mi mindenre képesek a sportolók. Azért, hogy győzzenek. Azért, hogy olimpiai bajnokok legyenek, vagy csak egyáltalán, hogy kijussanak az olimpiára, hogy hogyan étkeznek. Hát én csak ámulok, bámulok, hogy mit meg nem tudnak azért tenni, és azért, mert van egy céljuk. És ez egy földi cél. És hogyha neked van egy mennyei célod, akkor ez is a te szentségedhez tartozik, mert tudod, hogyha te hogyha ezt a célt el akarod érni, és te ezért vagy itt a Földön, akkor bizonyos dolgoktól távol kell maradod, belülről fakad ez a dolog. Tehát a szentségre ne úgy tekintsünk, hogy bizonyos dolgok, törvényeknek kell megfelelni, amit neked meg kell élned, és hogyha abba elbuktál, akkor már nem vagy szent, ha meg megtartod, akkor szent vagy, mert semmi köze nincsen ehhez a dologhoz, hanem a szentségre úgy tekintsünk, hogy az egy belső dolog, az Isten szeret, Istenre való mély kapcsolatodból, az értékrendedből és a céljaidból fakad. Úgy olvassuk, hogy szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, tehát Jézusnak volt egy célja, volt egy értékrendje, és volt egy kimondhatatlan szeretete az atyához, igaz? Mélyen szerette az atyát. Volt egy értékrendje, és volt egy célja, amiért eljött erre a földre. És azt mondja, hogy ha úgy imádkozik, hogy ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Azt mondja, hogy én is elküldtem őket a világba. És szeretném mondani, hogy hát ezek mi vagyunk, akik követjük a Krisztust. És ez te vagy, aki esetleg keresed a Krisztust, mert itt van később, hogy majd akik az ő szavukra hisznek bennem, azokra is, azokért is imádkozott. És te vagy, ha esetleg úgy vagy most itt, hogy még föl sem erült benned, hogy kövessed-e egyáltalán Krisztust. De Krisztus imádkozik, érted? Lehet, hogy úgy vagy, mint ez a fiú, hogy éppen gyalog mész Afrikába mobiltelefon nélkül, és közben meg Krisztus, azt is tudjuk, közben jár, érted? És imádkozik azért, hogy jó legyen neked, hogy betöltsed a célt. És végül azt mondja Jézus itt ebben a szakasznak a végén, hogy én őértük oda szentelem magam. Eldöntötte Jézus, hogy az életét önként odaadja, érted? Azért, hogy te szent módon élhessél, azért, hogy te boldog lehessél, hogy béke legyen a szívedbe, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Jézus tehát ezért halt meg a kereszten, azért adta az életét, hogy téged megmentsen, és hogy megszentelődjél az igazsággal, hogy legyen egy atyával egy mély szeretet kapcsolatod, azért adta oda az életét, azért halt meg a kereszten, hogy legyen egy megváltozott értékrended, mint amikor az apostolok cselekedet elején Péter mondja az első prédikációjában, hogy szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, ennek a világnak az értékrendjétől, ezért halt meg Krisztus, és azért, hogy lehessem egy célunk, és imádkozik is. A célunk ugyanaz, mint ami az ő célja volt. Már nem a kereszt, hanem az, hogy elküldettünk ebbe a világba, hogy üzenet legyünk a többi ember számára. Hogyha összeszeretném foglalni, akkor azt tudnám mondani, hogy halálának az a célja, hogy el legyünk különítve Isten számára, hogy szentek legyünk, és hogy megélhessük ezt a szentséget, és rendben legyen az életünk az Istennel. Két nappal ezelőtt Laci említett egy példát, amikor egy gyermek hazajön sárosan, és most egy hasonló példát szeretnék említeni, mert egy ilyesmit történik, hogy amikor valakit örökbe fogadnak, egy gyermeket, aki eddig nem voltak neki szülei, és valaki őt örökbe fogadja, akkor ezért hoz egy áldozatot, egészen biztos. Hiszen sok ember elhagyja a gyermekeit, azért, mert nehéz őket nevelni, viszont valóban nehéz gyermekeket nevelni, és valóban nehéz befogadni egy új gyermeket. Egy nagyon nagy áldozat itt a Földön is, azt gondolom. És Jézus, amikor ránk néz, és amikor rád néz, aki esetleg még nem tartozol oda, akkor úgy tekint rád, hogy te itt vagy ebbe a világba, de nem azt az életet éled, amit ő megtervezett neked, hanem csak itt vagy a világban, és ki tudja, milyen céljaid vannak, de földi céljaid vannak, és ő örökbe akar téged fogadni, és ezért nagyon nagy áldozatot hozott. De nem pusztán ennyit szeretne egy szülő, hogy örökbe fogadja azt a gyermeket, hanem mit szeretnék, hogyha én egy gyermeket örökbe fogadtam, azon túl, hogy adok neki egy biztonságot és szeretetet, mit szeretnék még adni, mit gondoltok? Vagy mit szeretnétek adni egy gyereknek, hogyha örökbe fogadnátok? Hogy mi legyen vele? Csak egy anyu jól érezze magát, és jó legyen neki? Hát mi a szülőnek a feladata? Hát felnevelje, és legyen egy értelmes élet ennek a gyermeknek. Tehát az örökbefogadás az csak egy dolog, és az, hogy egy darabig együtt vagyunk, az egy dolog, de hogyha fölnő ez a gyerek, és utána elmegy, és visszamegy a világba, akkor szép volt, jó volt, de igazából nem volt értelme. És van egy ige, még ezt szeretném felolvasni nektek a római levélből, a Róma 7:4, ahol arról szól az ige, hogy Tehát Krisztus ugye meghalt azért, hogy nekünk életünk lehessen, és hogy megmentsen bennünket, de arról szól itt ez az ige, hogy miért is támad föl Krisztus? Hogy mi ezzel az ő célja? Úgy olvassuk a Róma 7.4-ben, hogy ugyanígy ti is testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok. Tehát azáltal, hogy befogadtuk Krisztust, azáltal kimondtuk, hogy igen, az a régi életünk az nem volt jó, és meghalt ez a régi élet, de azt mondja, hogy aki feltámadt a halottak közül, és így lehetne jobban kifejezni, azért, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Krisztusnak a feltámadása nyilván nem azért volt, hogy gyümölcsöt teremjünk, abban az értelemben, hogy Krisztus azért támadt föl, mert nem tarthatta fogva a halál. Mert nem volt neki bűne, és az atyához ment vissza. De itt mégis ez az ige azt mondja, hogy ő az volt a célja a feltámadással, hogy mi gyümölcstermő életet élhessünk. Tehát a szentségünk, az, hogy Istennel járunk, az egy nem önmagáért való dolog, hanem azért való dolog, hogy gyümölcsöt teremessen az életünk. Ha nincs szentség az életedben, ha nincs meg a szentség az életedben, ha nem mutatkozik meg a szentség az életedben, nem tudsz gyümölcstermő életet élni. És Krisztus azért támad föl, és él, és azért van kapcsolatban velünk, hogy együtt teremhessük a gyümölcsöket. És amikor most húsvétra gondolunk, és arra gondolunk, hogy hogyan tudnánk megünnepelni a feltámadt Krisztust, hogyan tudnánk méltóképpen megünnepelni, akkor azt gondolom, hogy úgy, hogy a szentséget beengedjük a mi életünkbe. Úgy, hogy értelmet, és jól értsétek, személyesen te akkor tudsz értelmet adni Krisztus halálának, ha te befogadod Krisztust. Ha te ezt nem teszed, akkor mondhatjuk, hogy érted, hiába halt meg. Ő nem halt meg hiába, mert ő egyetlen egy emberért is meghalt volna. Te érted hiába, és te akkor tudod megünnepelni, hogyha azt mondod, hogy ezt a szentséget, amit itt ő mondott, hogy én oda szentelem magamat azért, hogy ők szentül élhessenek, ezt beengeded az életedben. És ez a szentség, ez abban mutatkozik meg, hogy szereted az Istent, abban mutatkozik meg, hogy az értékrendet szívedbe zárod, és abban mutatkozik meg, hogy azt a célt, amit Isten adott neked, azt befogadod az életedbe. És ha ezt megéled, akkor szentül fogsz élni, és egyre inkább tudsz ellenállni a bűnnek, nem fogsz tudni bűntelenül élni, el fogsz időnként bukni, de mindig fogsz menni Krisztushoz a te bűneiddel. És ez a szentség, ez az a küldetés. Ez a mi küldetésünk, hiszen másképp nem tudjuk betölteni azt a küldetést, hiszen Krisztusnak mi volt a küldetése, hogy értünk, az életét föláldozta, de ezt megtámogatta az az élet, amit ő itt ért. Az a 3 év, amit látunk, amit tökéletesen látunk, és láttuk, hogy kicsoda ő. És a te küldetésed, az csak akkor működik, akkor leszel gyümölcstermő, akkor fogsz tudni a feltámadt Krisztussal élni, ha szent vagy, ha szentül éled az életedet. Szeretném kérdezni, hogy te el vagy különülve ettől a világtól? El vagy különülve ettől a világtól, hogyha a szentséget így fordítom? Nem az a kérdés, hogy benne vagy-e a világba, hanem hogy az ördög érintette téged. Megérintette téged olyan értelemben, hogy elvett dolgokat. Elvette az örömödet, elvette az értékrendedet, és még ki tudja miket. Mert hogyha igen, akkor itt a lehetőség, hogy engedjél Krisztusnak, és figyelj oda Krisztusra, hogy ő azért imádkozik, és azt gondolom, hogy ő most is ezért imádkozik, hogy te megszabadulj az ördögnek a fogságából, és szentül élhessél, hogy elkülönülhessél a világtól. Szeretném kérdezni, hogy gyümölcstermő az életed? Mint ahogy itt olvastuk a római levélben, hogy ő azért támad föl, hogy mi gyümölcsöket teremjünk. De mi is az a gyümölcs, amiket teremhet az életed? Mondhatod, hogy ilyen szolgálataid vannak, vagy adakoztál a szegényeknek, stb. Stb. Ez a gyümölcs szerintetek? Én azt gondolom, hogy ezt is lehet nevezni jó dolgoknak, de az igazi gyümölcs az, az a szent élet. Amikor valaki rád néz, és azt mondja, hogy igen, ez Isten embere. Istenről teszel bizonyságot. És ebből aztán következhet egy csomó jó cselekedet, amiket elkészít neked az Isten, de a szentség az nem a jó cselekedet, és ne áltassuk magunkat azzal, hogyha bizonyos dolgokat megteszünk, akkor szentek vagyunk. Nem vagyunk szentek, és nem gyümölcstermű az életünk. Akkor gyümölcstermű az életünk, hogyha a szentség van az életünkben, és a mások azt látják, hogy igen, ez az Isten embere. És végezetül szeretném kérdezni, hogy vállalod-e ezt a küldetést, amiért itt Jézus imádkozott. Azt mondta, szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság, ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Jézus elküld téged a világba. Én őértük oda szentelem magam, tehát Jézus megteszi az ő részét, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Vállalod ezt a küldetést? Ezt a csodálatos küldetést, ami annyit jelent, hogy ragaszkodsz az Istenhez, hogy van egy értékrended, és helyes céljaid vannak, és így ebből fakadóan szent életet élsz, és így vagy ebben a világban, és Isten üzenete vagy. Ezt gondolom, hogy ez húsvét üzenete mindannyiunk számára. És most hívlak téged, hogy legyünk egy picit csöndben, és válaszoljunk Istennek. Válaszoljunk Krisztusnak az ő imádságára. Tudjátok, amikor együtt szoktunk imádkozni, az az nagyon jó, mert amikor én imádkozom, hallja valaki más, amikor ő imádkozik, hallom én, és egymásnak felelünk. És Jézus most érted imádkozik. Jézus most imádkozik érted, és azt kéri az atyától, hogy az atya szenteljen meg téged az ő igazságával, az igével, járja át a szíved, és hogy legyél kiküldve. És te mit válaszolsz, te mit imádkozol az atyához? Legyünk most egy picit csöndben, és én kérlek, hogy mondjál valamit Istennek. Bármit, ami a te őszinte gondolatod. Isten várja, hogy mi is szóljunk. És néhány percet legyünk most teljes csöndben, és aztán majd egy imádsággal én fogom befejezni. Imádkozzunk most. Drága Szentlélek, köszönjük neked, hogy te szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy szóltál most hozzánk, megmutattad nekünk, hogy mi a te akaratod. Köszönjük azt is, amikor úgy szólsz hozzánk, hogy kérsz, hogy változtassunk az életünkön. Hálát adunk ezért. Úr Jézus, nagyon szeretünk téged, és hálát adunk a keresztért, hálát adunk a te feltámadásodért, és hálát adunk azért, hogy megváltoztattad az életünket. És te tudod, hogy mik azok a bűnök, amikkel rosszul érezzük magunkat. Kérlek, hogy mindig add meg, hogy ez mindig ott legyen az életünkben. Nem szeretnénk, Uram, belevegyülni ebbe a világba. Nem szeretnénk jól érezni magunkat benne. És nem zavar bennünket, hogy furcsán néz ránk ez a világ, vagy akár gyűlöl minket ez a világ. Mi hozzád tartozunk. Úr Jézus, köszönjük azt az értékrendet, amit te adtál nekünk. Köszönjük, hogy olyan értékek lehetnek a szívünkbe, a te igéden keresztül, ami örökké való. És szeretnénk kitartani az értékekben, Uram. Akkor is, hogyha ez a világ egészen más utat jár. Szeretnénk kitartani, Uram, tisztaságban. Azért, mert te szeretsz bennünket. És köszönjük, Uram, a célt, amit adtál az életünknek. Köszönjük azt, hogy mi üzenet lehetünk ebben a világban. Te feltámadtál, felmentél a mennyben, és ott vagy, és esedezel értünk, és elküldtél minket ebben a világban, hogy tanúskodjunk rólad. Köszönjük ezt a csodálatos célt. Uram, bocsáss meg, amikor olyan dolgok fakadtak ki az életünkből, amik nem mondhatók szentnek. Úr Jézus, nem szeretnénk emberileg megfelelni, szentek lenni, hanem kérünk, hogy bátoríts bennünket, kérünk, hogy ültesd a mi szívünkbe a te igédet, a te szeretetedet, a te értékrendedet, a te céljaidat, hogy ebből a belső biztonságból élhessük meg a szentségünket. Szeretnénk, Uram, úgy élni, hogy te rád mutasson az életünk. Szeretnénk, Uram, megélni a szentséget, azt a szentséget, ami a szívünkből jön. Így kiáltunk most te hozzád, hogy formálj bennünket, vezess bennünket. És Úr Jézus, azért is kérünk, hogyha van itt most olyan, aki még nem ismer téged, és keres téged, Uram, te szólítsd meg őt. És Uram, megvalljuk neked, hogy jó téged követni. Megvalljuk neked, hogy jó a te békességed a szívünkbe, és jó a te országodhoz tartozni. Amen. Amen.